Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, a Kontakt Rádióban. A műsorunkban az IKOM-ról fogunk beszélni, amit a múzeumokban gyakran látnak kiírva, és az IKOM Nemzeti Bizottságának két tagjával fogunk beszélgetni, Szolecki Emesével és Galambos Henriettával. A beszélgetés előtt azonban hallgassák meg a kaleidoszkópot. Tehát nagyon sok kiállítás nyílt ebben az elmúlt két hétben is Magyarországon, Budapesten és vidéken egyaránt, úgyhogy természetszerűleg egy válogatás lesz, és mivel a KKDS támogatásával készül ez a műsor, ezért most nem egy múzeummal, hanem egy könyvtárral kezdjük, az Országos Mezőgazdasági Könyvtárral, ahol az elmúlt időszakban két kiállítás is nyílt, két művészeti kiállítás, Képzelet és Valóság, M. Kass Juditnak a művei alapján, festészeti kiállítás, tehát nagyon szép képeket lehet látni, amelyek különleges technikával készültek, javarészt papíron és olajfestékkel, de vannak monotípiás megoldással készült és vegyes technikájú képek is. Egyébként Bernát Aurél volt az egyik mestere. A másik kiállítás Laukó Pálnak a kiállítása, ő pedig 1967 óta fest, különböző szakkörökben képezi magát, és Hinc Gyula festőművész műtermének volt rendszeres látogatója. A budapesti Vazarelli Múzeumban szintén egy érdekes kiállítás nyílt Transzparencia átlátás címmel, amely az átlátszóság optikai közhelynek a jelenségét mutatja be különböző féleképpen aktív transzparenciákat, illetőleg az átlátszóságnak a különböző módjait egymás mellé helyezve, akár ezek hordozóként jelennek meg, akár jelként, vagy a jelenségeket előidéző eszközökként. Következő hírünk Szentendrére visz minket, megnyílt egy új múzeum, pontosabban a Kovács Margit kerámia művész kiállítása ismét látogatható lett, amelyet egy pályázatnak a segítségével, a KMOP 3.1 pályázatnak a segítségével sikerült a Pest megyei múzeumigazgatóságnak megnyitni. Ebben a múzeumban Kovács Margit műveiről egy áttekintést lehet látni, a koraitól egészen a késői korszakáig minden időszakból egy-egy jellemző munkát kiemelve, és az emeleti részben pedig egy olyan kiegészítéssel, amelyik Kovács Margitnak az életét is bemutatja, illetőleg az alkotásait részben fotodokumentáció segítségével folyamatában is. Ugyanakkor, mint szomorú hírt be kell jelentsük, hogy a Pest megyei múzeumi szervezet valamennyi intézménye kettő kiállítóhelytől eltekintve, ez a Kovács Margit Múzeumon kívül a Szentendrei Képtár az, amelyik nyitva van, az összes többit egy hónapra takarékossági okokból bezárták. Szegeden a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban ismét nagyon sok kiállítás nyílt, a könyvtár működése mellett Farsangi jelmezek, ötletek, könyvekből és folyóiratok címmel nyílt az egyik kiállítás. Egy másik kiállítás, In Memoriam, Besenyei György, amelyik meg azért nagyon érdekes, mert ugye a magyar irodalomnak, az új magyar irodalomnak a keltezése az vele indul, ő volt az, aki tanulmányaiban, röpirataiban elsőként hirdette a megújhodás szükségességét, és valójában minden műfajban megteremtette azt az alapot, amelyre aztán a 18. század utolsó harmadában ki tudott bontakozni, fel tudott építkezni az új magyar irodalom. A könyvtárnak a Fiók könyvtáraiban is számos kiállítás nyílt, a Csillagtéri Fiók könyvtárban Édesanya nyelvünk, Dorozsmai Fiók könyvtárban Fekete István vetélkedőre készült illusztrációk, a Francia utcai Fiók könyvtárban a Rózsák között egy fotókiállítás, Odesszai Fiók könyvtárban Karinti Frigyes életművét mutatják be, képeslapokat a múltból a Petőfi telepi Fiók könyvtárban, Farsangi szokások a Rókusi Fiók könyvtárban, Kálmáni Lajos néprajzkutató és katolikus lelkész élete elevenedik meg a Szőregi Fiók könyvtár kiállításán, végül pedig a Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Adria Virágai címmel rendezett egy kiállítást a Tarjáni Fiókkönyvtárban. Ismét máshol, Kecskeméten, a Bolgár Művészek Magyarországon címmel nyílt kiállítás, olyan bolgár művészek, akik itt Magyarországon élnek, születtek, itt alkottak, a 19. és a 20. században itt működő bolgár kertészek kiváló munkájukkal vívták ki ugye a magyar népnek a tiszteletét, a bolgár kertészet ma is fogalom, hát most már a művészetben is hasonlóképpen szeretnének fogalommá válni. Kecskeméten ugyanakkor a Magyar Fotográfia Múzeumban is nyílt kiállítás, képek a magyar fotográfia 20. századi történetéből, és Langer Klárának és Sándor Zsuzsannának retrospektív kiállítása is megtekinthető. Esztergomba menve a Duna Múzeumban Gőzerő címmel nyílt kiállítás, amely a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak a felemelő század rendezvénysorozat alkalmából rendezett kiállításának a részét alkotja. Tehát a dunai gőzhajózásról lehet itt tájékozódni. Visszatérve Budapestre, az Országos Széchenyi Könyvtárban Terv és mű címmel Vaszari János iparművészeti alkotásaiból nyílt egy olyan kiállítás, amelyik egy új felfedezést mutat, egy olyan pasztelrajzot, amelyik alapján elkészült goblány ismert volt, de ennek a rajznak a segítségével sikerült megállapítani, hogy ez azt a két goblány alkotást eredetileg Vaszari hogyan tervezte, milyen sorrendben állította ki. Mosolytár, Sajdik Ferenc grafikus művész alkotásai és Téli tárlat címen a Budai Képzőművészeti Egyesület rendezett kiállítást Budapesten a Klebersberg Kultúrkúriában. Zalaegerszegen a Göcsei Múzeum 60 plusz 30 az egyenlő, 3 pont, 100 kérdőjel. Nagyon érdekes címmel jelent meg Horváth László és Ludwig Daniel kiállításának a címe ez, ahol szobrászati és festészeti alkotásokat lehet látni. A szobrászati alkotások különlegessége a szín, tehát a színezés, a festészeti alkotásoknak különlegessége pedig a plaszticitás, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mind a két művész a másik művészet területére is elbarangolt az alkotásai során. Most Győrbe ugrunk, a Xantus János Múzeumba, ahol dinasztiák születése, a Nádasdiak, Pálfiak és Eszterháziak címmel nyílt kiállítás, amelyik a Xantus János Múzeumban tulajdonképpen nem csak három családnak a történetét kívánta bemutatni, az ő dinasztiájukat, hanem a családoknak a török dúlás utáni megtelepedése során játszott kulturális, gazdasági szerepét is. A vagyonnal felelősség is jár a jelmondata. A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt egyébként a kiállítás. Ugyanitt az iskolásokra, gyerekekre is gondoltak, iskolai könyvtárak kincsei címmel egy olyan kiállítást nyitottak meg, amelyik 8 győri középiskola a könyvtárainak a könyvritkaságait mutatja be, és iskolatörténeti tárgyi emlékeket is felsorakoztat. Visszatérve Budapestre, az Iparművészeti Múzeumban két korszak határán, perzsa művészet a Kádzsárkorban, egy korszakalkotó kiállítása maga nevében, hiszen Perzsia történetéről nagyon ritkán van kiállítás Magyarországon, ez pedig a 19. századi történetét mutatja be, azt az időszakot, amikor Perzsia elindult a modern világ felé, a hagyományos és az új ipari forradalom által vívott polgári eredmények csaptak össze, és egy új, a régi hagyományokra épülő, de egy egészen újfajta állam jött létre. Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban a Kassai Aranykincs megint egy egészen különleges kiállítás, abban a teremben állították ki, ahol a koronakincseket lehetett látni, és ez a Kassai Aranykincs pedig Kassán került elő, egy házba rejtették el, és csak a 20. században került elő. Nagyon különleges, számos aranytárgyat tartalmaz, 1935-ben fedezték egyébként föl. Többek között egy 1541-ben készült aranyérme, első Ferdinándnak az érme, egészen ritkaság, egyedülálló a világon. Kaposvárra térve a Somogy megyei múzeumban papírképek, Gotthárd Péter fotókiállítása látható, és szintén fotókiállítást rendeztek a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumában, csak zárójelbetéve képek Bujdos Tibor, Szécsi Zoltán és Altóth József közös fotókiállításának a formájában. Budapesten megint a Fővárosi Képtárban, a Kisceli Múzeumban Amnesia Temporis, Időleges felejtés, Kovács Endre fotókiállítása, egy bizonytalanságot, sötétséget, messze és közelnek a ellentétére épülő kiállítást mutat föl, amelyiken az utóbbi évek terméséből látható néhány kuriózum is. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum egy csipetnyi Európa, A Taste of Europe, nem véletlenül két című, ugyanis ez egy sorozatnak a része, egy olyan sorozatnak a része, amelyiknek a keretében egyszerre 7 különböző Európai Uniós országban mutatnak be más és más országnak egy-egy jellegzetességét, így Magyarországon a gabonát, de az Ész Nemzeti Múzeumban például a burgonyát, a Svédországban a tejet, Dániában a sertéshúst, a csehek a sört, Portugáliában az olívaolajat, Skóciában a halat, Szlovéniában a mézet, Finnországban meg a kenyeret, mint az ország legjellemzőbb élelmiszerét. És végül előzetesként szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy nem sokára, 16-án fog nyílni egy kiállítás az Országos Színháztörténeti Múzeumban Kismanyi 100 címmel, tehát egy kis színháztörténetbe is bele lehet tekinteni, azt is érdemes lesz majd megnézni. És ha már Galambos Henrietta is itt van, ugye a Szépművészeti Múzeumban, a közös múzeumunkból, akkor hadd hívjam fel figyelmüket arra, hogy nemrég jelentette be a Szépművészeti Múzeum, hogy a Lucien Hervé kiállítása, amikor bezár, ez április 30-án várható, akkor új helyre fog menni, egy új kiállítás formájában látható lesz Dunaújvároson. Dunaújvárosban, mivel a Szépművészeti Múzeum a Dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézettel egy hosszú távú megállapodást kötött, melynek során ez lesz az első kiállításot. Na és akkor kis zene után folytatjuk a beszélgetésünket, tehát az IKOM-ról, arról a muzeológiai szervezetről, amelyik az egész világot, nem csak Európát, hanem Amerikát is átfogja.
Thank you.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban, melyben ezúttal az IKOM-ról fogunk beszélgetni, és egy sankhai zenekar előadásában hallgattuk ezt a zenét, és Sankhaj az IKOM szempontjából is igen érdekes, hiszen legutóbb az IKOM-nak a nagy kongresszusa Sankhajban volt. Mi is ez az IKOM? Annyit hallunk róla. Van, aki ugye ICOM-nak látja, mert így van kiírva, van, aki ICOM-nak ejti angolosan. Mi ez?
Üdvözlöm a Kontakt Rádió hallgatóit, Galambos Henriett vagyok, a Székművészeti Múzeum jogi osztályának vezetője, de itt most az IKOM Magyar Nemzeti Bizottság elnökségi tagjaként vagyok jelen. Az IKOM egy mozaik szót takar, International Council of Museums, vagyis Múzeumok Nemzetközi Tanácsa, tanácsának a rövidítése. Ez tulajdonképpen egy körülbelül 30 ezer múzeumot és múzeumi szakértőt tömörítő nemzetközi szakmai szervezet. Az egész világot behálózza.
Mit csinál? Mi a célja az IKOM-nak?
Az IKOM célja alapvetően a világ természeti és kulturális örökségének a megőrzése, minél több látogató számára hozzáférhetővé tétele, és ennek a kulturális örökségnek a fenntartása.
Hogyan épül föl? Milyen egységei vannak?
Az IKOM-nak az elnöke, tehát az IKOM-ot az elnök képviseli. Az elnököt most a Senkhelyi Közgyűlésen választottuk meg. Hans Martin Hintz, a német IKOM elnöke lett a nemzetközi IKOM elnöke. 3 évre választottunk meg, ő váltotta le különben érdekességképpen az IKOM első női elnökét, Alessandra Cummins, aki Barbados képviseletében lett el az elnöki teendőket. Az elnök mellett egy 16 tagú végrehajtó tanács működik. Ezt a 16 tagot szintén most választottunk meg a Senkhelyi Közgyűlésen, úgyhogy köszönjük szépen Emesével itt ezt a nagyon inspiráló zenét, mert itt felelevenítette a nagyon kellemes kínai hetünket. A végrehajtó tanácson túl még szeretném megemlíteni a nemzeti bizottságokat. 171 darab nemzeti bizottsága van az IKOM-nak, vagy ICOM-nak. Egyik ezek közül a Magyar Nemzeti Bizottság, és nagyon-nagyon fontos a 31 nemzetközi bizottság, amelyet az IKOM tömörít. Ezek ilyen különböző szakértőket tömörítő bizottságok, tehát ilyen például a muzeológiával foglalkozó bizottság, akkor az egyiptológusokat tömörítő bizottság. Én jó magam a gyűjtéssel foglalkozó nemzetközi bizottságnak vagyok a tagja.
Ez a bizottság mit csinál? Hogyan foglalkozik, milyen szempontból a gyűjtéssel?
Ez a bizottság most alakult különben Senkhajban, úgyhogy ez a 31. legifjabb bizottság. Nagyon boldog vagyok, hogy ott bábáskodhattam a születésénél. Nem a gyűjteményekkel, hanem a gyűjtéssel foglalkozik, és mivel én jogász vagyok, hát ez nekem egy nagyon érdekes terület, hogy a szerzeményezésnek milyen jogi, tehát hogy fektessük le azokat a jogi követelményeit, amelyeket világszerte alkalmazunk, illetve a szerzeményezés etikai követelményeivel is foglalkozik ez a bizottság. Illetve nem csak a szerzeményezéssel, hanem angolul deaccessioningnek hívják, vagyis a kikerülés a gyűjteményből ennek a jogi körülményeivel. Nagyon érdekes, országról országra változik. De ezt remélem nem csak a jogászé nem mondja.
Igen, ez tényleg így van. Éppen ezért a múzeumokban a műtárgyak eladása is például Amerikában egészen máshogy van, mint Európában, vagy mint azon belül Magyarországon. Viszont akkor egy nagyon aktuális témával is előjönnék, ha már itt szóba került a SZIPEG is, tehát az IKOM-nak az Egyiptológiai Múzeumi Bizottsága, az egyiptomi pillanatnyi események kapcsán a SZIPEG egy nyilatkozatot adott ki. Ez a SZIPEG-nek a honlapján, tehát az IKOM-on belül, vagy ICOM-on belül a CIPEG, vagyis SZIPEG címszó alatt található meg, és ebben Regina Schulz is bábáskodott természetesen, mint az IKOM végrehajtó bizottságának a tagja, aki előzőleg korábban a SZIPEG-nek az elnöke is volt, most Claire Derricks az elnöke, és kérjünk minden kedves kollégát, hogy ha és amennyiben olyan egyiptomi tárgyat lát, amelyik egyiptomi gyűjteményből vagy ásatásról származhatott, ha fölmerül a gyanúja ennek, akkor ezt az IKOM-nak vagy az IKOM-on belül egyenesen a SZIPEG-nek jelezze, és kérünk minden kedves turistaként, vagy kereskedelmi, vagy egyéb úton utazó szemét, hogyha ilyen gyanúja fölmerül, szintén jelentse, szóljon, mert hogy nagyon sokan turistaként is jártak Egyiptomban, nagyon sokan láttak nagyon sok mindent.
Jó, hát egyébként a ICOM-nak van még egy érdekes szerepe, hogy gyakorlatilag időnként kibocsát úgynevezett red listeket, vörös listákat, amelyeken többek között a nemzetközileg is keresett műtárgyakat próbálják utolérni. Több ilyet tesznek, például az utolsó ilyen egyik az a kambodzsai lista volt, pontosan azért, hogy hát ezzel ne legyen probléma. Hát ezeket ők nagyon fontosnak tartják, természeti katasztrófák egyebek esetén is igyekeznek arra törekedni, hogy minél inkább hamar a szakma tudomására hozzák, hogyha valamifajta hiány mutatkozik a műtárgyakban, vagy a műtárgyállományában az érintett országnak, országoknak.
És van egy Blue Shield nevű programja is, amelyikbe most bekerült Egyiptom is, tehát azok az ENSZ katonák, mint békefenntartók, ugyanúgy a műkincseknek, a műemlékeknek a védelmére egy párhuzamosan működő szervezet ez. Ennek a keretébe is most Egyiptom bekerült, és szintén vizsgálják, hogy milyen módon, hogyan lehetne a károk további okozását megakadályozni, illetőleg a már okozott károknak a helyrehozásában közreműködni, ebben segíteni, hiszen tudjuk, hogy a kairói múzeumban például több mint 70 tárgy sérült meg, két múmia ment tönkre. Volt egy olyan hír, hogy Tuja és Júja múmiája nem azok, de nem tudjuk konkrétan milyen, tehát Zahi Havasz, illetőleg a ICOM és a Nemzetközi Egyiptológus Szervezet is közösen létrehozott egy weboldalt, ahol ezt folyamatosan figyelni lehet, hogy mit lehet konkrétan tudni. Tudjuk például, hogy vannak olyan ásatások, amikbe betörtek és elvittek az ásatási területről, tehát sírból kifűrészeltek domborműveknek a darabjait, vannak raktárak, ahol elvittek, de van egy nagyon pozitív példa is. Zagazigben betörtek a múzeumba, elvittek onnan tárgyakat, de 288 darab tárgyat visszaszolgáltattak. Tehát van, ami visszakerült, és hát a másik nagyon pozitív példa, és a Szipeg is, az ICOM is nagyon nagy örömmel hallotta, és nagyon nagy elismeréssel nyilatkozott azokról, akik élő lánc formájában védték ezeket a különböző raktárakat, múzeumokat, például a kairói múzeum körül is alakult ilyen, három betörésről konkrétan tudunk, amikor bejutottak, átjutottak a láncon, és azt is lehet tudni, hogy akik bejutottak, nem voltak tájékozottak igazán, mert aranyat kerestek, a többi helyen is egyébként aranyat kerestek, és nem vették észre a sötétben, hogy hol vannak az aranyak. Tehát ebből következik, hogy olyanok törtek be, akik egyébként nem szoktak ott járni, vagyis a kiszabadult bűnszövetkezetekbe tömörülő emberek. Na, térjünk vissza a ICOM-nak a többi témájára is, hiszen ez csak egy egész kis szeletkéje a dolognak. Van egy nemzeti bizottság is. Hogyan kapcsolódik ez a Magyar Nemzeti Bizottság az ICOM-nak az általános tevékenységéhez?
Az ICOM központját azt Párizsban lelhetjük fel, az UNESCO palotában. Ehhez képest a szervezet is ott próbálja kifejteni leginkább a tevékenységét, ott székel a főtitkár, onnan irányítja, amit lehetséges ebben a témában, szervezési munkákat, taktoborzást, egyebet. Most a nemzeti bizottságok azok, amelyek viszont a tényleges szakemberállományt tömöríteni próbálják, országonként összefogni, szervezni. Nagyon érdekes kezdeményezés, hogy végső soron most már csak ezeken a bizonyos nemzeti bizottságokon keresztül fogadnak el jelentkezést, kvázi garanciát is kérnek arra, hogy mindenképpen valamifajta megfelelő szakember gárdával növekedjen az állomány. Fiatalokat is próbálnak bevonni nagyon sok esetben. A Nemzeti Bizottság tulajdonképpen az a szervezet, az a fórum, ahol egy-egy országot meg lehet keresni. Ha például Lengyelországgal valamilyen fajta kapcsolatba szeretnénk kerülni, időnként megyünk egymáshoz kirándulni, akkor azt az ember ilyen fórumon teszi, megjelzi az elnöknek, Nemzeti Bizottság elnökének, titkárnak, hogy valami hasonlóra készülünk. Illetve lehet közös rendezvényekre készülni, ebben az évben mi pontosan a német szervezettel készülünk egy közös konferenciára, ami véleményünk szerint egy nagyon érdekes és nagyon előremutató kezdeményezés lesz.
Miről fog szólni ez a konferencia? Témája mi?
Hát az évnek a témája, ugye minden évnek van valamifajta ICOM témája, ez ebben az évben a tárgyak mesélnek, tárgyak beszélnek hozzánk, valami hasonló módon lehetne lefordítani ezt az angol címet, és ez lesz az egyik téma, amiről beszélünk, a másik pedig egy nagyon érdekes, Magyarországon pedig meglehetősen neuralgikus pont. Ez a fiatal szakembereknek a kérdése, elhelyezkedése, szakmában való megtartása, illetve a képzési lehetőségeiknek a bővítését. Ez nyilvánvalóan Németországon teljesen más módon megy, mint Magyarországon.
Akkor most a Magyar IKOM Nemzeti Bizottság itthon milyen jellegű tevékenységet végez?
Hát mindenféle fajta műhelymunkában, szakmai rendezvényben igyekszünk bekapcsolódni. Az IKOM-nak van még egy nagyon fontos lehetősége, amiről itt már az előbb Henni beszélt egy kicsit, és ez az a bizonyos normatíva rendszer, jogi rendszer, ami Magyarországon meglehetősen hézagosan áll időnként elő, vagy pedig úgy, hogy ezt nem árt harmonizálni a legmodernebb elképzelésekkel. Az IKOM az a szervezet, amelyik egy olyan alapszintre igyekszik törekedni, amit mind az összes állam, amelyik részt vesz ebben a szervezetben, az el tud fogadni. Tehát például egy etikai kódexet is létrehoztak, aminek az alapján most készül éppen a Magyar Nemzeti Etikai Kódex is a múzeumok számára, ami szerintünk egy nagyon fontos előrelépés.
Henni, ebben te, mintha részt vennél.
Igen, részt veszek. Kolléganőmmel, Szécsi Diánával készítettük az alapszöveget, de nagyon boldogok vagyunk, hogy mind az IKOM, mind a Pulszki Társaság és az OX és különböző múzeumi szervezetek, meg megyei múzeumi igazgatók is kifejtették a véleményüket, illetve hát így átdolgozzák a szöveget, amit alapul kaptak tőlünk.
Most a zene előtt még egy kérdés, ami úgy visszakívánkozik a korábbiakhoz. Kik lehetnek a tagjai az IKOM-nak, és milyen feltételnek kell megfeleljenek?
Az IKOM-nak egyéni tagjai is vannak, illetve intézményi tagjai is. Egyéni tag magyar állampolgár lehet alapvetően, és múzeumi szakembernek kell lenni, ez a követelmény. Intézményi tag pedig lehet muzeális intézmény, vagy más közgyűjtemény is. Ezen az úgynevezett ilyen toborzó lapunkon, vagy jelentkezési lapunkon azt a követelményt fogalmaztuk még meg, hogy a leendő tagunk kötelezőnek fogadja el magára nézve az IKOM etikai kódexét, illetve nem végez műtárgyakkal, vagy kulturális javakkal kapcsolatos kereskedelmi tevékenységet sem.
Köszönöm, akkor kis zene után folytatjuk a Magyar Nemzeti Bizottság tevékenységével.
You are hard.
Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, és Galambos Henriettával a Szépművészeti Múzeumból és Szolecki Emesével a Hadtörténeti Múzeumból beszélgetek, mindketten az IKOM Magyar Nemzeti Bizottságának vezetőségi tagjai. Ott hagytuk abba, hogy a Nemzeti Bizottságról beszéltünk. Mi ennek a bizottságnak a célkitűzése?
Az IKOM Magyar Nemzeti Bizottság célkitűzését az új alapszabályunk preambuluma fogalmazza meg, ami úgy hangzik, hogy az IKOM MNB alapvető célkitűzése, hogy összehangolja a magyar és nemzetközi múzeumi szervezetek tevékenységét. Hát itt alapvetően arra gondoltunk, hogy mindenféleképpen szeretnénk azt a tudást, ami ezeken a nemzetközi fórumokon felhalmozódik, szeretnénk ezeket hazahozni, szeretnénk az irányelveket lefordítani, a legjobb gyakorlatokat meghonosítani itthon is, és ugyanakkor mi, mint Magyar Nemzeti Bizottság, szeretnénk aktívan közre működni a nagy nemzetközi IKOM ködésében.
Konkrétan hogyan tud ez megvalósulni? Közreműködés.
A közreműködés az a nemzetközi bizottságokon keresztül valósul meg, tehát, mint már említettem, 31 nemzetközi bizottság van, annyira specializálódtak ezek a nemzetközi bizottságok, mindegyik szinte önálló életet él, és saját irányelveiket fogalmazzák meg, saját standardjaikat dolgozzák ki.
Adhatnánk néhányról?
Hát nagyon sok ilyen érdekesebb van. Én elsősorban azokat mondanám, amiben én úgy gondolom, hogy mi, mint magyarok, meglehetősen fontos szerepet játszunk, vagy legalábbis itt közép-európai viszonylatban olyan kollégák dolgoznak benne, akikkel nagyon jó együtt dolgozni. A néprajzi jellegű szervezet nagyon jó, ilyen az Avicom például, amelyik a filmmel, videókkal, a különböző ilyen fotó dolgokkal kapcsolatos gyűjteményekkel törődik, ennek megfelelően ezeknek az archiválásával is. Ilyen a Parművészeti Múzeumoknak az egyesülete, vagy éppenséggel a Várostörténeti Múzeumoké. Nagyon érdekes volt, amikor Bécsben volt ezelőtt az utolsó ilyen összejövetel, kongresszus és konferencia, Magyarország nagyon közel esett ehhez, és egy külön kirándulás keretében nagyon sokan keresték fel a kollégák közül Magyarországot, és egy roppant érdekes irányvonalat fogalmaztak meg, miszerint tehát egyetemtörténeti múzeumokat szeretnének látni. Meglehetősen szép kihívás volt, de tudtunk nekik ilyet is mutatni természetesen. Aztán lehetne még olyanokat mondani, hogy a restaurátoroknak megvan a saját konzerváló részlegük, a saját problémáikkal, van, aki a különböző adatvédelmekkel, adatarchiválásokkal foglalkozik, ez az én bizottságom, a SZIDOK, mint ilyen. Hát ők már meg kell valljam, hogy egy olyan 21. századi nyelvezetet beszélnek, és olyan elveket fogalmaznak meg, amihez ma Magyarországon múzeumi területen nagyon nehezen tudunk hozzászólni, talán a könyvtárosok könnyebben, ez egyben mutatja azt is, hogy milyen irányokban próbáljuk mi is terelgetni a magyar muzeológiát, ha lehet ilyen nagy szavakat használni, vagy milyen irányvonalakra próbáljuk felhívni inkább a figyelmet, ez a pontosabb megfogalmazás.
Shanghaiban volt nemrég a ICOM-nak a legutóbbi világkonferenciája. Hogyan működött ott? Mennyi idő alatt? Hány bizottság tudott ott egyáltalán összejönni? És mit tudtak tenni?
Igen, hát ez nagyon jó kérdés.
A 31-ből egy olyan 26-27 szervezet volt az, amely kifejezetten oda szervezte ebben az évben a saját összejövetelét is. Tudni kell, hogy a szakbizottságok azok minden évben összejönnek. A nagy nemzetközi bizottság az a kongresszusát és a konferenciáját 3 évente tartja. Gyakorlatilag a szakbizottságok meglehetősen hamar és gyorsan szerveződtek meg ott Shanghaiban. Kicsit nagy volt az épület, tehát nem volt őket könnyű megtalálni. Így mindenki megpróbálta a saját bizottságát felelni a magyar delegátusok közül is, és hát ennek a munkájához csatlakozni valamilyen formában.
Körülbelül 6000 résztvevő volt jelen a Shanghai közgyűlésen, úgyhogy a legkisebb munkabizottság is 400-450 tagot számlált. Nem volt ideális munkakörnyezet, hogy így fogalmazzak.
A kínaiak mennyiben vettek részt? Mennyire sokan?
Létszámuk dobta meg ezt a dolgot. Tulajdonképpen egy ilyen 3500-4000 ember lehetett. Ez is egyébként egy kiugró csúcs ebben a szakmai összejövetelek sorában. De az az igazság, hogy ezzel együtt meglehetősen sokan vettek részt a helyi kollégák közül, hozták a maguk tapasztalatait, nagyon érdeklődőek voltak. A gondot azt egyértelműen az jelentette, hogy egyrészt a kommunikáció nyelve az 3 lehet a konferenciákon, az angol mindenek előtt, utána következik a francia és a spanyol a 3. nyelv, amit egyébként most tettek hivatalossá, ha jól emlékszem, teljesen holott évek nyelven. Óta gyakorlatilag ez már becsukás, a spanyol nyelven is közzéteszik az információkat. De hát itt kénytelenek voltak bevonni a kínai írásjeleket is egy idő után a történésekbe. Nagyon érdekes volt több szempontból ezt megfigyelni.
Térjünk vissza a Magyar Nemzeti Bizottságra. Milyen konkrét feladatokat, projekteket terveztek, vagy folytattok?
Hát ebből többféle van. Most egyelőre erre a bizonyos német-magyar közös szakmai konferenciára készülünk meglehetősen lelkesen és nagy lendülettel. Ilyenre még eddig ugyanis nem volt példa a részünkről. A németek már csináltak ilyet hasonló államokkal. Van egy regionális szervezet is, több regionális szervezet van természetesen, az Európai Regionális Szervezet, amelynek természetesen mi is tagjai vagyunk. Ennek a munkájában is igyekszünk részt venni, kezdeményezéseiben mindenképpen, illetve ezen kívül van még a Közép-Európai Regionális Szervezet, amelyiknek döcögve bár, de még mindig valahogy megy a szekere. Ez annak idején egy sokkal tevékenyebb szervezetként működött, hiszen arra jött létre a rendszerváltást követő években, hogy valahogy ezt a térséget is felzárkóztassa a maga módján a európai államok sorába és az Európai Regionális Szervezethez.
Van viszont egy olyan, hogy Nemzetközi Múzeumi Nap. Ez hogyan kapcsolódik az ICOM-hoz?
Hát ICOM-nak ez a saját napja, május 18-áról beszélünk, és most már egyre több olyan magyar múzeum van, amelyik külön ezt is megünnepli, ugyanis a múzeumok majálisával avval országszerte találkozhatnak a kedves hallgatók. Különböző rendezvények formájában büszkén vallhatjuk azt, hogy a múzeumok majálisát, amit végső soron ehhez a rendezvényhez kapcsoltak, teljesen egyedülállóvá teszi az, ahogy ezt Magyarországon megvalósítják. Másutt ez egy-egy múzeumra korlátozódik, és egy-egy múzeumnak a rendezvényei köré épül, világszerte, nálunk pedig egy ilyen összország, időnként még határon túlnyúló országos szintű rendezvényén nőtte ki magát, hála a Nemzeti Múzeum kezdeményező készségének.
Az ICOM említetted, hogy több, mármint a Magyar Nemzeti ICOM, több más nemzeti bizottsággal együttműködik. Több magyar részt vesz nemzetközi bizottságoknak a munkájában. Hány tagja van úgy körülbelül Magyarországon, és milyen arányban vannak az intézményi és az egyéni tagok?
Most már kezdjük közelíteni a 300 főt. Nagy örömünkre az ICOM most már hivatalosan is lehetőséget biztosít arra, hogy a nyugdíjba vonult kollégák is változatlanul maradjanak az ICOM keretén belül, és az ő tudásuk, értékes tapasztalataik azok ne vesszenek el. de nem csak a nyugdíjasokat, hanem ismétlem a fiatal kollégákat, és most már egyre nagyobb számban lehet látni a különböző fórumokon, ami nagyon örvendetes, mert pályáznak, megpróbálnak elmenni a külföldi konferenciákra, ami viszont azt feltételezi, hogy megfelelő nyelvtudással is rendelkeznek. Ez megint csak egy nagyon hasznos dolog. Én úgy gondolom, hogy egy olyan 270-280 körül mozoghat most jelen pillanatban az egyéni tagoknak a száma, és a 30 intézmény körül létezik az, amelyik igyekszik még mindig fönntartani magát, és bekapcsolódni az IKOM munkájába, nem csak passzív tagként ott leledzeni.
Említetted, hogy pályázhatnak. IKOM ír ki pályázatokat, vagy más jellegű pályázatokról van szó?
Az IKOM minden évben ír ki pályázatokat, elsődlegesen az IKOM rendezvényeken való részvételre. Ezen nincs mit csodálkozni, végső soron azt próbáljuk elősegíteni, hogy a különböző nemzetközi bizottságoknak a munkájába a kollégák minden további nélkül be tudjanak kapcsolódni. Azt azonban el kell mondanunk, hogy végül is az IKOM az egy társadalmi szervezet. Tehát azért az anyagi lehetőségeink bőven végesek, és ennek megfelelően a kollégák közül nagyon sokan csalódottak, hogyha nem tudjuk őket kijuttatni mondjuk Amerikába egy konferenciára, vagy valahova a világ egzotikusabb részeire, csak úgy, hogyha ők máshonnan is szereznek támogatókat, támogatást, és ez nagyon sok esetben bizony nehézséget okoz. Ebben az esetben volt már arra példa, hogy sajnos a kollégát nem tudtuk elengedni, és ebben mi elengedtük volna, csak azzal a pénzzel nem biztos, hogy eljutott volna az úti célba.
Mennyire gyakori, hogy konferenciára mennek a magyar IKOM tagok?
Én úgy gondolom, hogy meglehetősen gyakori. Van néhány rutinosabb versenyző, ők kifejezetten arra próbálnak játszani, hogy amennyiben a pályázatukat mi nem tudjuk segíteni, akkor akár önerőből is elutazzanak erre a konferenciára. Én úgy gondolom, hogy ez egyébként azt is mutatja, hogy néhányan mennyire komolyan veszik a hivatásukat. Tehát most is volt olyan Sánkhájban a kollégák közül, aki úgy gondolta, hogy ő a saját költségén is meg fogja ezt magának engedni. Büszkén mondhatnám azt is, hogy jelen pillanatban is a 31 államból bizony, vagy a 31 szakbizottságból többen vannak magyar elnökségi tagok.
Az IKOM Magyar Nemzeti Bizottság szerepét még szeretném kiemelni a jogszabályok előkészítésének, illetve a jogszabálytervezetek véleményezésének a terén. Így eléggé aktív szerepet vállal az új elnökség, és eltökélt szándékunk, hogy megkerülhetetlen tényezők legyünk ezeknek a jogszabályoknak a véleményezésében. Úgyhogy ezt meg is tettük számos alkalommal múlt évben is, szeretnénk, hogy a mandátumunk lejártáig ezt minél több alkalommal még megtehessük.
De akkor köszönöm, rövid az időnk, úgyhogy már csak nagyon kevés dologra érünk rá. Azt szeretném még kérdezni, hogy mondtátok, hogy szeretnétek sok fiatal, aktív IKOM tagot. Milyen szempontok szerint toboroztok?
Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a múzeumban dolgozó fiatalok, azok minél nagyobb számban tudnának bekapcsolódni az IKOM munkájába. Azt is meg kell mondjam, hogy a tagdíj magyar viszonylatokban azért nem annyira alacsony, tehát a kezdő szakembernek a fizetésében ez nem biztos, hogy jobban belefér, mint a napi élelmezése. Ennek megfelelően gondolkodnak is el azon, hogy mennyire szeretnének tagok lenni. Ugyanakkor én azt is fontosnak tartom, hogyha hivatalosan nem is tagja az IKOM-nak, de legalább tudjon a szervezetről, annak a munkájáról, és hogyha lehet, akkor ezt támogassa, mert ebből következik az a fajta toborzó munka, amit már itt néhány alkalommal volt módunk kipróbálni. Ugye az illető még először csak közelről nézegette az IKOM-ot, aztán egyszer csak az lett a vége a dolognak, hogy azt mondta, hogy most már értelmét is célját látja annak, hogy belép a munkájába, addig pedig amennyire lehetett támogatta a dolgot.
Tehát akkor röviden, kedves hallgatóink, hogyha valaki segíteni akar az általános múzeumi helyzeten, közreműködni szeretne benne, illetőleg úgy érzi, hogy ő tud adni akár tapasztalatot, akár ötletet kreativitásával, akkor az IKOM tagok között szívesen látják. Ha pedig valaki tájékozódni akar a Magyar Nemzeti Bizottságáról az IKOM-nak, vagy egyáltalán az IKOM-nak, hogyan teheti meg?
Van a honlapunk természetesen, nem a legszebb még egyelőre, de éppen most készülünk ennek az átalakítására, ahol mindenfajta ilyen jellegű információ az napra készen megtalálható. Múzeumi szakemberek jelentkezését próbáljuk várni, tehát ez egy szakmai szervezet, én inkább így mondanám ezt.
Tehát nem szakszervezet, mint a KKDS, hanem szakmai szervezet.
Bár a KKDS-szel is szoktunk együtt dolgozni, igen.
Tehát akkor, kedves hallgatóink, rövidesen véget ér a műsorunk. Szeretném még egyszer fölhívni a figyelmüket a SZIPEG-re, az IKOM-on belül, az egyiptomi események kapcsán. és természetesen mindenféle múzeummal, tárlattal kapcsolatos kérdésüket szívesen látjuk, hogyha megírják az info@kontaktradio.hu címre, vagy pedig, hogyha fölmennek a Kontaktrádió honlapjára, ott a műsoroknál megtalálják a tárlatról tárlatra, és az ott megadott e-mail címre is. Tehát viszont hallásra, kedves hallgatóink, jövő hétfőn ismét jelentkezünk ennek a műsornak az ismétlésével, 2 hét múlva pedig élő adással.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.